Donald Trump tervei között szerepel az is, hogy a mexikói öblöt átnevezni amerikai öböllé. Azt mondanám, hogy amennyiben Donald Trump mögött nincs egy oligarchizálódási folyamat, nincs egy Elon Musk, akkor körülbelül annyira vehetőek komolyan ezek a kijelentések, ahogy az első terminusában jó néhány kijelentését komolyan volt illdomos venni. Amerikán belül észrevétlen vagy megtűrten, de tényleg egy oligarcha réteg kezd lábra kapni, amelyik ugyebár addig, ameddig pénzeket illető ügyletekbe bonyolódik, addig nincs semmi baj. De azon túl nem csak Amerika belpolitikáját, hanem külpolitikáját is befolyásolni szeretnék ezek a körök. Apropó Musk jelenség, hogy európai politikai életbe is belekeveredik, és elég szerencsétlen módon tulajdonképpen a szélsőjobboldali erőket, a menekült ellenes erőket, a másság ellenes erőket támogatja. Lásd, AfD támogatása Németországba, ugyebár az európai gazdasági motor köhögő motor tulajdonképpen, ott is megállás nélkül választási krízisek és kormánykrízisek követik egymást, egy februárban fog bekövetkezni, de beavatkozott ugyebár a frissen Brexit-t, és azóta is megpróbál visszaevezni Európa jókegyeibe, Nagy-Britanniába is beavatkozott, majd a belpolitikai életbe, ott hol Nigel Farage mellett, hol ellene szítja a hangulatot, egyáltalán nincs ilyen figurákra szükség. Tehát mondom, amennyiben Donald Trump egyedül lenne, illetve azzal a csapatával, például külpolitizáló csapatával, akikről nagyon-nagyon keveset lehet tudni, és akik ismertek, azok mind inkább ilyen furcsa média jelenségek, mind szakemberek, akkor azt mondanám, hogy nem érdemes komolyan venni. De lévén, hogy nagy pénz van mögötte, érdemes odafigyelni.
A legnagyobb politikai aktorokat figyelembe véve, akár Donald Trumpról beszélve, akár a Távol-Keletről, a klímavédelem terén milyen várakozásaink lehetnek ebben az évben?
Donald Trump az északi régiókra vonatkozó, Kanadára vonatkozó, Grönlandra vonatkozó elképzelései, valamilyen furcsa módon beilleszkednek abba az elképzelésbe, hogy itt olyan emberről van szó, aki első terminusában úgy reagált a klímaváltozás kérdésére, hogy ez nem is létezik, ez egy kínai kitaláció. De én azt mondanám, hogy annak ellenére, hogy klímaváltozás tagadó úriemberről van szó, nagyon jól megpróbálja kiszámítani a negatív hatásait. Negatív hatás, ha mélybe tekintünk. Tulajdonképpen annyi látszik belőle, hogy az északi hajó útak, amelyek eléggé esetlegesek voltak normális klímakörülmények között, egyre hajózhatóbbá válnak, illetve apropó Grönland, nemes fémekben gazdag vidék, felszínre kerülnek, nem kell jégpáncél és hó alatt bányászni tulajdonképpen, egyre inkább felszínre kerülnek olyan ritka fém lelőhelyek, amelyek kimondottan jól jönnének Amerikának, abban az esetben, hogy úgy néz ki, hogy a kínaiakat nem lesz elégséges Donald Trump sármjának kínaiakat lebeszélni arról, hogy Tajvánra megpróbáljanak kezet tenni. Tajván tudva lévő nem csak ritka fém birodalom, hanem ritka technológia birodalom is.
Ha az ukrán-orosz háborút is bevesszük az erre az évre vonatkozó mire számíthatunk kérdéskörbe, akkor talán érdemes hozzátenni az észak-koreai katonáknak a kérdését. Ugye nem rég fogtak el két katonát, és egyes meglátások szerint az orosz erők gyakorlatilag élő csalinak használják őket. Az ukrán-orosz fronton az észak-koreai katonákkal kiegészült haderő milyen változásokat érhet el ebben az évben?
Akik az orosz-ukrán konfliktus végét várják, vagy vizionálják 25-ben, tehát ebben az évben, azokat is meglepetésként érte, ugyebár az, hogy egy újabb Kurszki előrenyomó következett be, sokkal kisebb, mint az eddigi volt, az eredeti volt, de azért ugyancsak egy három irányú, gyors mozgású csapatot testekből álló előretörésről van szó. Ugyanakkor ugyanebben a zónában, ugyanebben az oblasztban tapasztalták először azt, hogy az észak-koreai jelenlét ez itt materializálódott ténylegesen. Egyesek szerint az orosz csapatok közé keverve, mások szerint különálló egységeként megjelentek az észak-koreai talpasok is Kurszkban. Minden valószínűség szerint ennek a két katonának a foglyulejtése kimondottan jól jön Zelenszky számára is, hiszen ha csak a nyár óta érkező jelentéseket vesszük az ukrán oldalról, jogos, féljogos volt az a kérdés, hogy jó, rendben, de akkor hol vannak ezek az észak-koreaiak, mert egyet nem ejtettek fogjul. Az ukrán hírforrásokra támaszkodva azt lehet valószínűsíteni, hogy ezeket az embereket egyrészt Észak-Koreából, mármint a tisztikarukat, akikkel érkeztek, azokat harci éles háborús tapasztalás céljából küldték Ukrajnába, kimondottan a drónhadviselés érdekli őket. A talpasok esetében, a közkatonák esetében viszont a visszajelzések azt mutatják, hogy egyre inkább az úgynevezett szuronyos támadást, az idézőjelbe nagy csoportos támadást, egy ilyen élőhenger kialakítását alkalmazzák az észak-koreaiak, nagy csapatokba támadnak, nem törődve aknamezőkkel, elhárító tűzzel, nem törődve tulajdonképpen a saját veszteségekkel. Ukrán oldalról érkeznek olyan hírek, hogy a 11-12 ezer ember, aki Oroszországba érkezett, valami 2500-2700-at megsebesítettek, és több százat megöltek az ukrán harcosok Kurszkban. A probléma az, hogy ezt nehéz bizonyítani. Állítólag előszeretettel úgy az észak-koreai tisztikar, mint az orosz tisztikar nem hagynak hátra sebesült észak-koreai katonákat, kivégzik a sebesülteket, hogy úgymond ne kerüljön információ ukrán kézbe.